keresztény ige hirdetésem igéje Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében van. A 6. fejezetből olvasom a 14. verset. Én nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Kedves testvéreim, nagy péntek ünnepén két lehetőség közül választhatnak az igehirdetők. Egyik lehetőség az, hogy a szenvedés történetből egy részletet kiemelnek, és azon, mint egy ablakon át néznek be Jézus szenvedésének egész történetébe. Tehát egy történetet, vagy Jézus hét szép szava közül az egyik szót teszik az igehirdetés középpontjába. A másik lehetőség az, hogy egy kissé eltávolodunk a közvetlen történeti eseményektől, és igyekszünk valahonnan rálátni az egészre. A ma délelőtti igehirdetés az első utat választotta, Jézus szenvedéséből egy történetet emelt ki. Most én a másik utat választom, rálátok, ránézek a keresztre Pál apostol szemével, vallomásával, és így szólok arról, hogy igazából miért kellett Jézusnak a kereszten meghalnia. Idő előtt, igazságtalanul, iszonyatos szenvedések között elhagyatottan egy élet mű omlott össze. Miért? Miért a kereszt volt az iszonyatos befejezése ennek a csodálatos életnek? Most először is arról szólok, testvéreim, hogy miért nem kellett meghalni, mi az, ami nem érvényes már a mi mostani hitvallásunkban, jól lehet, évszázadokon át ezt hirdették, úgy szeretném, ha a jelenlévőkből mindenki elfogadná azt, hogy egy bizonyos tanítás befejeződött, ma már másképp gondolkozunk Jézus kereszt haláláról, esetleg évszázadokon át, csak röviden, évszázadokon át azt hirdették, hogy az Isten igazságos Isten, bűn nem maradhat büntetlenül, az igazságos Isten vért kíván, mert olyan iszonyatos nagy az ember bűne, az csak vérrel lehet lemosni, vagy az ember tulajdon vérével, de hát ez kevés, valami több kell, isteni vér kell, és ezért Isten elküldötte az ő fiát, Jézust, és az ő véres áldozata megengesztelte a haragos Isten, a bosszú álló Isten. Jézus vérére tekintve Isten megenyhül, megengesztelődik, és bűnbocsánatot hirdet. Ezt a gondolatot, testvéreim, félre kell tenni, mert ami Jézus Krisztusból táplálkozó hitünk nem tud bosszú álló Istenről, haragos Istenről, aki vért kíván. De ne is foglalkozzunk ezzel tovább. Nem azért kellett tehát Jézusnak a kereszten meghalni, hogy az ő jóságos életével, hogy az ő kivérző testével, áldozatával megengesztelje a haragos Istent. Én és az Atya egy vagyunk, ezt mondotta Jézus, és ezt vallom én is. Jézus egy az Atyával, ha Jézus oda áldozta magát, mert azt én is tekintem, hogy áldozati odaadás volt, ha Jézus oda áldozta magát az egész emberiségét a kereszten, abban mindenestül benne volt az Isten szeretete, áldozata, szenvedése. Én vallom azt, hogy az Isten együtt szenvedett az ő fiával a Golgotai kereszten. Az Isten szeretetének a csodálatos demonstrálása volt a kereszt áldozat. Na de most a részleteibe is menjünk bele, és néhány gondolat erejéig igyekezzünk megérteni. Tehát akkor miért halt meg Jézus, ha nem azért, hogy a bosszúálló, a haragos Isten kiengesztelje, akkor miért kellett meghalnia? Nos, erre nézve van egy alapfokú tanításom, egy középfokú és egy felsőfokú tanításom. Ezt mondom el most röviden. Az alapfokú tanítás nagyon egyszerű. Bukott világban élünk, és ezért a jó ügyek elbuknak ebben a világban. Nem csak Jézusnak a jó ügye bukott el, számtalan egyéb jó ügy elbukott, és embereket megöltek csak azért, mert jót akartak. Most a mi korunkra, századunkra gondoljunk, Gandhit megölték, mert jót akart, Martin Luther Kinget megölték, mert jót akart, most legutóbb Urok Palmét megölték, mert békét, jót akart. Amikor Gandhit megölték, a cinikus Bernard Shaw azt mondotta, mindig mondottam, hogy veszedelmes dolog jó embernek lenni. Hát itt van az első ok. Túlságosan jó ember volt Jézus ahhoz, hogy eltűrje ez a társadalom. Túlságosan tiszta volt, elviselhetetlenül szent volt, elviselhetetlenül kiemelkedett az átlag embereknek a bukott társadalma fölé. Nem lehetett megbocsátani ki az ő tisztaságát, szentségét, mint ahogy Gandhinak és Luther Kingnek és a többieknek. Ez az alapfokú tanítás. A jó ügyek elbuknak ebben a világban, Jézus egy jó ügyet hozott közénk, elbukott, keresztre szögezték. A középfokú tanítás az ő kereszt haláláról, arról beszél testvéreim, hogy Isten úgy segít az embereken, hogy példákat ad, mostani divatos szóval modell állít az emberek elé. Nos, Jézus Krisztusnak a kereszt halála modellé lett a keresztény világban, és vigasztalást veszünk az ő szenvedéséből. Megkönnyebbedik a gyötrelmünk, az elviselhetővé válik az igazságtalanság, a szenvedés, hogyha ránézünk Jézusra, és ha magunk életét érintkezésbe hozzuk az ő életével, mennyivel tisztább volt ő, mint én, és lám szenvedett, mennyivel zavarosabbak az én ügyeim, az én szeretetem, az a bizonyos igazságtalanság, ami rajtam esett, mennyire bizonytalan, hogy valóban olyan nagy igazságtalanság, és így tovább. Tehát Jézus, mint modell, a tiszta, a szent, elbukott, szenvedett, a rátekintek vigasztalást, bátorítást vezek Jézus szenvedéséből. Ez így egyszerűnek látszik, de itt már kezd titokzatossá lenni a dolog, itt már kezd misztériummá válni az ő szenvedése. Tudnék, nem egyértelmű a dolog. Rátekintek Jézus keresztjére, és azt mondom, Uram, vigasztalást veszek a te keresztedből. Egy másik valaki rátekint ugyanarra a keresztre, és azt mondja, hát látjátok, hát érdemes jónak lenni ebben a világban. Úgy is, de hogy majd engem is megfeszítsenek. Én másként csinálom, nem úgy, mint ez a Jézus. Tehát megjelenik itt ez az igazság, hogy a Jézus keresztje ketté választja az emberiséget. És ez valami titokzatos dolog, hogy miért kerül egyik táborba az egyik ember, a másik táborba a másik ember. Jézus Krisztus keresztje vonz egyfelől, de taszítani is tud másfelől. Miért? Miért kerül az egyik ide ebbe a csoportba, a másik meg abba a csoportba? Itt valami mélységes titok van, hogy a szív hogyan rezdül, hogyan pendül meg a kereszt evangéliumára. nem tudjuk megfejteni ezt a titkot, de minden esetre az az öröm töltsön el minket, hogy hát a mi szívünket vonzza a Jézus Krisztus keresztje. Hát azért vagyunk itt, nagy péntek van, csinálhattunk volna más esti programot, munkanapban, fáradtan pihenhetnénk otthon a napi munkánk után, de íme itt vagyunk. Ez arra utal, testvéreim, hogy valahol, valamikor egy döntés született az életünkben, és most szeretném hangoztatni, hogy szükség van minden ember életében egy ilyen alapvető döntésre. Most ebben a kifejezésben mutatom fel a döntést, hogy Jézus keresztje vonz engem, vagy pedig taszít. Jézus keresztje vigasztal engem, vagy pedig az ellenkezőjét váltja ki belőlem fölháborodást és azt a magatartást, hogy én ebből nem kérek, ezt az utat én nem járom. Én élni akarok, én győzni akarok, nekem sikerélmények kellenek, pénz kell, boldogság kell, ez az út, amit ez a sápat názáreti mutat, ez nekem járhatatlanul. Ez az életnek az alapvető döntése. Vonz-e a kereszt, hogy szeretek, és hogyha a szeretetemért visszautasítást kapok, akkor tovább szeretek, és még tovább szeretek. Ez a keresztnek a vonzása. Vagy pedig taszít a kereszt, hogy én másutat akarok járni. Na tehát ez a második, a középfokú tanítás, hogy Jézus keresztje előttünk van, mint egy modell, egy életútnak a gyötrelmet befejezése, egy modell, amihez lehet igazodni, a kereszt bennünk erőket mozgósít, bennünk döntéseket ér el, bennünk az akarás munkája, hogy belefáradtam már, de csinálom tovább, mert ránézek a keresztre, és Jézus keresztjéről az én belső világomban megmozdulnak erők, az én erőim, de megmozdulnak az erők. Ez a középfokú felelet arra, hogy miért kellett Jézusnak a kereszten meghalnia. Azért, hogy legyen egy csodálatos modell az emberi életvitelre nézve. És a harmadik felelet az, hogy a Jézus Krisztus kereszthalála azért mérhetetlenül több annál, hogy csupán modell lenne. Több ez a kereszt, mint hogy ránézek, és bennem a saját erőim gerjedeznek, és olyan döntésekre leszek képes, amire a kereszt látványa nélkül nem lennék képes. Több annál, hogy a kereszt engem mozgósít. Az is áldott eredmény, a kereszt látványa engem mozgósít. De a Szentírás tanítása szerint ennél mérhetetlenül több, és ez a felső fokú tanítás, a felső fokú felelet arra, hogy miért kellett Jézusnak a kereszten meghalnia. Azért, testvérek, hogy egy csodálatos Isten sugárzás legyen a kereszt, egy Isten sugárzó közeg legyen a kereszt, ahonnét nem csak olyan erők mozdulnak meg, amik bennem, belőlem valók, hanem isteni erők. Hasonlatnak hadd mondjam a napot, felületesen nézve a nap egy gömb, egy tűzgömb, áldott dolog, hogy van nap, hozza a növekvő napsugár, az életet, a tavaszt, a természet feltámadását. Az átlag ember úgy nézi a napot, hogy az egy tüzes gömb, de a fizikusok nem így beszélnek a napról. Azt mondják, hogy a nap egy csodálatos, hatalmas atomerőmű, amelyikben valami félelmetes mérték a mennyiségben történik az atomoknak a találkozása. A sok időnk lenne, külön beszélhetnénk, hogy amikor az ember nyúl az atomhoz, akkor hasítja az atomot, és a hasításból energia származik, és lehet atombombát csinálni. ma még itt tart a fizika, az emberi tudomány, hogy széthasítani az atomot, és akkor energia szabadul, mert a napban ennek az ellenkezője történik. Összeolvadnak atommagok, és ebben az összeolvadásban szabadul fel energia. Szinte azt lehet mondani, amit az ember csinál, az a metszés, karddal belevágni, szétvágni, a halálnak a tudománya, és valóban az emberi atomtudomány, a halálnak a tudománya jelenleg. Az isteni világban, a napban az atomok összetalálkoznak, szinte a szeretetnek a csodálatos műhelye, és ebből sugárzik az élet. Nos hát testvéreim, minden korban úgy tekintették az igaz keresztjének, a golgotai keresztet, hogy az is egy ilyen erőmű, egy ilyen csodálatos központ, az ember világnak egy csodálatos centruma, ahonnét sugárzik az isteni erő. Jézus Krisztus keresztjéből isteni erőket veszek. Hát ez is jó, hogyha a bennem szunnyadó erők megerősödnek, de mérhetetlenül több az, hogyha rám záporozik az Isten ereje, a keresztről a Jézus Krisztus ereje. Ha ezt a gondolatot még egy rádióriport ürügyén is el akarom mondani, testvére, nagyon megindított engem is a dolog. Van a rádióban egy ilyen folytatólagos előadás, hogy a szeretet és a bizalom kockázatai. Rájöttek az emberek, hogy kellene szeretet, meg bizalom, tehát kockázatos dolog, hogy lehet ezt megoldani. És erről folyik egy ilyen rádió előadás, kerekasztal beszélgetés. Nekem csak úgy elmesélték, de azt gondolom pontosan mesélték el. Úgy kezdődik a dolog, hogy egy mesét Lázár Ervinnek, egy meséjét felolvassák az ibolyáról. Az erdőben virágzik az ibolya, a mese szerint. És akkor egy bizottság megy oda az ibolyához, hogy te kicsi ibolya, te rosszul csinálod a dolgot. Hát jönnek és rátaposnak, védtelen vagy, erőtelen vagy, csak illatozol, tehát nem tudsz semmit tenni, jönnek és letaposnak. Másként kellene csinálni a dolgot, mondja az a bizottság, amely oda megy az erdőbe az ibolyához. És akkor a bizottság tagjai javaslatokat tesznek, hogy ezt a kedves levelet, ezt inkább ilyen borotva élő valamivé kellene tenni, hogy megvágja a kezét az, aki hozzá akar nyúlni. Aztán a finom illat helyett inkább mérges gázt kellene kilövelni, akkor nem lenne annyi bajod. És a száradat inkább vasbetonból kellene, hogy ne tudjanak letaposni, és itt adják a jó tanácsot. És akkor befejeződik, és várják a rádióba a választ, hogy hát akkor mi csináljon? Mi legyen a befejezés? Mit válaszoljon az ibolya ezekre a jó tanácsokra? És amint hallom, riporterek járnak is, az embereket megkérdezik, és azt mondják, hogy igen, hát azért én is ilyen ibolyaféle élet vagyok, szeretek, aztán letapostak az emberek, de borzasztó. Meglepő volt az, hogy az emberek milyen könnyen elvállalták az ibolya szerepet, hogy én vagyok az ártatlan ibolya, csupa illat, kedvesség, szeretet, gyöngétség, tehát ez a gonosz világ letapos engem. És akkor a rádió adásban, amint mondották, egy pszichológus, egy pszichiáter megszólalt, és azt mondta, hogy vigyázzunk emberek, hajlandók vagyunk leegyszerűsíteni a dolgokat oda, hogy én vagyok az ibolya élet, és ez a csúnya, gonosz, agresszív világ letapos engem. Azt mondja ez a pszichiáter, vigyázzat, tudomásul kellene venni, hogy én egyszerre vagyok ibolya, és a letaposó is. Az ember létnek ezt a kettősségét tárta föl a modern lélektan. Nagyon szemléletes ebben az összefüggésben, hogy igen, van bennem ibolya tendencia, hogy gyöngét legyek, szeretet legyen bennem, a szeretetnek a jó illatát árasztam, igen, van ilyen bennem, és ugyan csak én bennem van a másik is, hogy érvényesíteni magamat, átgázolni a másikról, letapostni a másikat. Elfogadjátok-e testvérek, hogy ilyenek vagyunk, nem ártatlan ibolyák, hanem igen, van bennünk ez a ibolya tendencia, és van bennünk a letaposó tendencia. Elfogadjátok ezt a kettősséget, mert nagy evangéliumot szeretnék mondani azoknak, akik elfogadják ezt a kettősséget. Én magamra nézve mindenestől elvállom. Igen, így vagyok. Lelkész vagyok, megtanultam viselkedni, megtanultam az önfegyelmet, megtanultam a megbocsátást, permetezni az emberekre. Megtanultam az ibolya stílus, de azért nagyon jó tudom, hogy emögött mi minden van. Tudod te is esélye, hogy nálad a te ibolya illatod mögött mi minden van a mélységben? Ráeszméltél már erre a kettősségre, amire ez a pszichiáter a rádióban emlékeztette a hallgatóságot. Nos testvérek, aki elfogadja az ember létnek ezt a szerkezetét, ezt a struktúráját, aki elfogadja, annak hatalmas evangélium az, hogy azért jött Jézus, hogy bennünk az ibolya mi voltot virágoztassa, és a letaposó tendenciát lecsöndesítse bennünk. És a Golgotai kereszt, az a csodálatos hely, ahonnét ilyen ibolya érlelő sugárzás történik. Mert itt arról is van szó, hogy jó, hát szeretet, szeretet, persze szeretni kell, mindenki elismeri. De hát van határa a szeretetnek. Hol van a határa? Amíg a másik is szeret, addig szeretem őt. Ez a legegyszerűbb. Ő nem szeret, én tovább szeretem. Én szeretem ő vissza a küt. Én szeretem ő rám tapos. Hát valahol csak van határa a szeretetnek. És Jézus életében ez volt az isteni feladat, megmutatni azt, hogy mi az, hogy szeretet. Tudnék, a szeretet isteni minőségben határtalan. És a Golgotai kereszten ez a határtalan szeretet jelent meg. Amikor verték a szögeket a testébe, így imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekeznek. Érzitek ebben a isteni minőséget, szeretetnek ezt a határtalanságát. Hát a Golgotai keresztől a szeretetnek ezt a határtalanságát érjük át, és a bennünk lévő ibolya természet virágzik ki, és a letaposó akarások csöndesednek el Jézusnál. Ahogy Jézus keresztje láttál mi bennünk. A befejezem testvéreim, hiszen értitek a leckét, alapfokú, középfokú, felsőfokú tanítás, alapfokon a jó embereket letapossák. Középfokon Jézus keresztjéből megmozdulnak az erők bennem, hogy amikor engem letapostak, akkor azért mégiscsak fölegyenesedjem, és mégiscsak tovább járjam a szeretet útját. Ez a középfok, amikor bennem megmozdulnak a saját erőim. A csúcsa az evangéliuma a keresztnek az, hogy az a csodálatos szeretet atomerőmű, ami Jézusban dolgozott, amikor határtalanul szeretett. És ezt a keresztnél lehet a leginkább leolvasni. Mert az, hogy mondotta, hogy szeressétek ellenségeiteket, az még kevés. Ő csinálta azt, hogy amikor verték a testébe a szögeket, ő még mindig szeretett. Ez a határtalan szeretet árasztja ránk az Isten szeretetét, és változtatja meg az életünket. És a bennünk lévő ibolya természetet még egyszer aztán ezt a képet erősíti. Még csak egy-két mondatot Pálról, azt mondja nekem, ne legyen másba dicsekedésem, csak ebben a keresztben. Körülvette őt a keresztény gyülekezeteknek a civakodása, a keresztény gyülekezeteknek a torzulása. Van, aki dicsekedett a körülvetélkedéssel, a bölcsességgel, a prófétasággal, a lélek ajándékaival, sok mindennel dicsekedtek, azt mondja Pál csöndesen, én nekem elég a kereszt. Én nem dicsekszem mással, csak azzal, hogy megragadott engem a kereszt evangéliuma. Akarok én is úgy élni, ahogy ez a Jézus élt. Ez az én mondani való az emberek felé. Nem akarok másról tudni, csak a Jézusról, a megfeszítettről. Nagyon sokan csak a föltámadottról akartak tudni, csak a győzelemről. Azt mondja Pál, én a keresztről akarok tudni. Én dicsekszem a kereszttel. Hát a kereszt által érintett meg az isteni szeretet igazán. A Jézus Krisztus kereszt halála, először botrány volt, az lett számomra az életnek a forrása. Áldjon meg Isten minket, hogy a kereszt öröm legyen számunkra. A kereszt erőforrás, amelyik mozgósítja a saját életemet, de amelyik rám árasztja az isteni erőket is. Hajtsuk meg a fejünket.